Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat a hitiskolájának következő alkalmán. Ma egy nagyon fontos és nehéz kérdést szeretnénk körbejárni, amelyről igaziból már az elmúlt két alkalommal is szó volt, csak különböző nézőpontokból. Bizonyára emlékeztek, hogy két hete is a szenvedésről beszéltünk, akkor az iszlám, és aztán még részletesebben a buddhizmus válaszát kerestük. Ma a kereszténység válaszát szeretnénk megfogalmazni, hogy mit mond a kereszténység, és hát nyilván ez az a vallás, amely a leginkább érdekel bennünket, a szenvedés nagy problémájára. Segítségünk, szokás szerint, Székely János püspök atya könyve, a hit kapuja címmel, nem győzöm elégszer mondani, szinte minden gondolat tőle származik, én csak tolmácsolom. Egy-két saját gondolat azért van persze, de a vörös fonal, ami az elmélkedésünknek az ívét adja, az püspök atyát dicséri, az ő tollaival ékeskedem itten. Mária Rádió hallgatóit, Apostol Televízió nézőit is köszöntöm szokás szerint nagy-nagy szeretettel. Vágjunk is bele! Két hete a buddhizmusról szóló értekezésünk kapcsán, talán nagyon röviden utalnék csak erre vissza, Buddhától azt tanulhattuk, arra hívta fel a figyelmet, hogy azt járta körül az egész buddhizmus, hogy mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, ahhoz, hogy ne kelljen szenvednie. És Buddha abba az irányba kereste és találta meg a választ, hogy ne ragaszkodjunk semmihez, szüntessük meg a vágyainkat bennünk, szakadjon meg a kapcsolatunk, vagy legalábbis lazuljon a földi dolgokkal, legyünk függetlenek attól, hogy ne érhessen minket csalódás, és így szenvedni sem fogunk. Tehát a földi gondoknak egyfajta A földi gondokon egyfajta felülemelkedést javasol Buddha, hogy a vágyaink megszüntetésével megszüntethető a szenvedés is. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus egy gyökeresen más megoldást kínál. Sőt, a kérdést másképp teszi fel. Ő nem azt kérdezi, hogy mit kell tennem, hogy elkerüljem a szenvedést, hanem azt kérdezi, hogy mit kell tennem, hogy szeressek. A világ a szeretetből lett. Az Úristen, az Atyaisten szeretetből teremtette ezt a világot, amely akkor teljesedik ki igazán, ha a szeretet győzelemeskedik benne, hogyha szeretjük a másikat, hogyha odaadjuk a érte akár az életünket is. És Jézus életével, halálával és feltámadásával arra tanít bennünket, hogy nem kell attól félni, ha a szeretetnek ára van. Tehát amikor szeretjük Istent, szeretjük embertársainkat, ha ez a szeretet őszinte, akkor ez a szeretet igenis képes arra, hogy áldozatot hozzunk a másikért, képes arra, hogy olyan dolgokba is belemenjünk, képessé tesz minket erre, hogy amiből nem biztos, hogy a legjobb származik nekünk, legalábbis első ránézésre vagy külsőre, mert megtanít bennünket a szeretet az áldozathozatalra, az alázatra, és arra, hogy a másik kedvéért, szeretetből még szenvedést is vállaljunk. Aki igazán szeret, képes arra, hogy adjon. Aki ad, az azáltal, amit odaajándékoz, azzal kevesebb lesz neki. Bizonyos értelemben ez is egyfajta szenvedést idézhet elő, hogy kevesebb dolgom lesz mondjuk egy tárgyi ajándéknál maradva. De menjünk tovább, ne csak holmi tárgyakról beszéljünk. Ha valaki úgy szereti a másikat, hogy idejét, energiáját, fáradtságát adja, mondjuk úgy, hogy ápol egy beteget, Talán itt már jobban kézzel foghatjuk, hogy ez a szeretet bizony lemondással jár, áldozattal jár, sőt, akár szenvedéssel is jár. Ám ez a szenvedés nem önmagában nézendő, hanem a szenvedés itt a szeretetnek a kiteljesedése. A szeretet nagyobb a szenvedésnél. A szeretet azt jelenti, testvéreim, hogy egyé válunk a másikkal, hogy segítünk hordozni az ő terheit. Gondoljunk csak, itt gyönyörűen meg van festve templomunkban a keresztút stációi az 5. állomásra, amikor Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni, és ugyan igaz, hogy az evangéliumokban úgy van, hogy a katonák kényszerítették őt erre, de mégis a keresztúti állítatosságban gyakran úgy gondolunk erre a jelenetre, hogy Simon önként vállalta ezt a szolgálatot. A ténye nem változtat, segített az üdvözítőnek. És ez a segített, ez a segítség történjék bár szeretetből, ez áldozattal jár, ez szenvedéssel jár. Neki is fájt a kereszt, nyomta a vállát. De én úgy gondolom, még ha kényszerítették is a katonák, ahogy az evangelisták írják, még akkor is meglehetett Simonban az a készség, hogy a kereszt hordozása közben megnyíljon a szíve, és szeretetből önként is vigye a keresztet. Még akkor is, ha ez fájdalommal, nehézséggel, szenvedéssel járt, hordozni Jézus terheit. És nem kell ehhez ennyire messzire mennünk időben, térben, lelkiekben. Kedves testvéreim, ez a mindennapi tapasztalatunk. Hordozni egymás terhét, hordozni a másik terhét, amely teherhordozás szeretetből teszünk, de ez nem mentesít bennünket a szenvedéstől. A kereszténység szimbóluma, úgy gondolom, hogy nem véletlenül a kereszt. A kereszt, és ritkán gondolunk bele, mert annyira megszoktuk a látványát. Itt egy kereszt, ott egy kereszt, amott egy kereszt, tele vagyunk kereszttel, a sekrestyében még több van. Megszokjuk a látványát, és nem biztos, hogy vele gondolunk, hogy tulajdonképpen micsoda a kereszt. Egy kínzó eszköz. Egy kivégzés eszköze. De, amikor felállítjuk a keresztet, akkor, és főleg, hogyha ott van a korpusz is rajta, Jézus szenvedő teste, akkor ez a kínzó eszköz, amely a maga brutalitásában jelenik meg, mégis a szeretet jelképévé válik. Mert arra az minket szenvedélyesen szerető Istenre emlékeztet minket, aki értünk hullatta vérét, aki értünk hullatta könnyeit, aki értünk szenvedett. És a kereszténység legfőbb szimbóluma a kereszt, a szenvedésnek is a jelképe, kedves testvéreim, de ez a szenvedés, ez egyáltalán nem választható el a szeretettől. Az, hogy Isten odaadja magát, hogy végtelenül szeret minket. Ez pont ebben csúcsosodik ki, és ebben nyilvánul meg a legjobban, hogy még a szenvedést, még a halált is vállalja. Értünk szeretetből, mert biztos sokszor mondtam már prédikációban. A jó Isten mindent megtehet, mert mindenható. Megtehette volna, hogy másképp vált meg minket. Csettint egyet. Megnyom egy nagy piros gombot. Meglettünk volna váltva másképp is, de nem, szeretetből ezt választotta, hogy megmutassa, mennyire szeret, hogy szenvedett és meghalt értünk, maga az Isten. És egy pillanatra játszunk el ezzel a képpel, itt a kereszt, itt van Jézus, és tegyük mellé Buddhát, mindannyiunk, most azt szerencsére, vagy hogy mondjam, itt a templomban nem állítunk ki Buddha szobrot, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni, de el tudjuk képzelni, egy meditáló férfit, akinek kicsit szemtelen, rezzenéstelen az arca, aki arra koncentrál egész lényével, azon meditál, hogy megszabaduljon minden szenvedéstől. Mennyire gyökeresen más ez? A szándék, a cél. Az egyik, minden szenvedéstől megszabadulni, a másik, minden áron szeretni, még a szenvedés árán is. Egész más megközelítés. Jézus nem azt mondja, hogy írtsuk ki a vágyainkat. Jézus nem azt mondja, hogy vágjuk el a világhoz fűződő szálainkat. Ő inkább bátorít arra, hogy szeressünk, hogy kötődjünk a másikhoz, hogy legyünk fontosak a másik számára. Hiszen a világ nem múlik el teljesen, csak átalakul az új ég és új föld teremtésekor, amikor Jézus Krisztus másodszor is eljön. És innen nézve a keresztény világkép igenis optimista, hiszen az idők végén felsejlik a remény, hogy Jézus újra eljön, ítélni élőket és holtakat, és hogy aki hisz benne, annak örök élete lesz. És ennek a reménynek a perspektívájában a szenvedés is értelmet kap, amennyiben az szeretettel párosul. És nem csak amennyiben kifejezetten a szeretet által vezérelt önként vállalt szenvedésről van szó, hanem a kényszerűségből vállalt szenvedés is lehet gyümölcsöző, de ezt majd kicsit később fogjuk látni. Jézus Krisztus arra tanít, hogy Isten számára, az Atya számára minden egyes ember végtelenül fontos, ő szeret minket. És most mondok egy durva dolgot, és kérlek benneteket, hogy értsétek jól, és ne botránkozzatok meg rajta, de ezt találom a legjobb hasonlatnak. Isten annyira szeret minket, hogy szinte szerelmes belénk. Mondom ezt pont Valentin napon. Mert milyen egy szerelmes, gyakran irracionális, mindent megtesz a választottjáért, a szerelme személyéért, azért a nőért, vagy azért a férfiért, akiért oda van, minden áldozatra képes, a szenvedés nem sajnálja, akkor is szereti, hogyha a másik megbántja, nem tud nem szeretni. Nos, valahogy így szeret minket az Isten. Nem tud nem szeretni, mindig szeret. Akkor is, ha rosszak vagyunk, akkor is, ha bűnösök vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk olyan szépek, vidámak, okosak, jó formában, ő akkor is szeret minket. És vállalja a szenvedést, tud áldozatot hozni, mint egy szerelmes. Isten szenvedett, hogy velünk szenvedhessen. Meghalt értünk, és ezt is olyan gyakran használjuk, ezt a szófordulatot, mindig ismételjük Jézus kereszthalálát, de ugyanígy, ahogy a kereszt szimbolikájába, ha ebbe is egy pillanatra belegondolunk, már is borsódzik a hátunk. Hogy micsoda, Isten meghalt. Isten meghalt. Értünk. Ha ide jön valaki, aki még nem hallott a kereszténységről, azért ez egy nagyon erős állítás. Hogy maga az Isten, a Teremtő, annyira szeret minket teremtményeket, hogy még a halált is vállalja a szenvedés mellett. Hogy nekünk életünk legyen. Ez a legerősebb szeretet kinyilvánítás, kedves testvéreim, hogy a keresztben Isten szeretete tárul fel előttünk. És olyan jó erre gondolni, amikor nehézségekkel, szenvedésekkel, bajokkal, gondokkal küszködünk, hogy Isten nem olyan, hogy ott fönn ül a mennyországban egy hatalmas trónuson, vagy egy kényelmes fotelen, vagy fekszik egy kanapén, és néz bennünket, hogy hogyan szenvedünk. Ő nem ilyen Isten. Hanem ő is szenved. Velünk. És értünk. És a szenvedés után, visszatérek Jézus szenvedésére, kereszthalálára, ott van, felsejlik az alagút végén egyértelműen, ott van a fény, a feltámadás fénye, amely által legyőzte Jézus a szenvedést és a halált. Amikor valaki szenved, kedves testvéreim, mert a szenvedés ott van jelen mindannyiunk életében, akkor egy dologban biztosak lehetünk. Akár tudjuk, akár nem, akár érezzük, akár nem, akár gondolunk rá, akár nem, Jézus ott van mellettünk, és velünk szenved, szeret bennünket. A világ, ahogy említettem, a teremtő szeretetéből, teremtő szívéből lett. Gondoljunk vissza, épp a héten volt, hétfőn és kedden a Szentmise olvasmányában a világ teremtése. Ahogy Isten megteremti a növényeket, az állatokat, az égi testeket, és végül az embert. Mindez szeretetből. Mert azt akarja, hogy boldogok legyünk. Az az ő vágya, hogy mindannyian boldogok legyünk, hogy mindenki boldog legyen. Ez a földi életünk ugyan átmeneti. És amikor meghalunk, akkor hát mindenki úgy szeretne meghalni, hogy azt mondhassa, hogy igen, boldog voltam, boldog vagyok. És a halálos ágyán senki nem arra gondol, hogy mennyi pénz gyűlt össze a bankszámláján, vagy milyen házban lakott, milyen autóval járt, milyen karriert ért el, vagy ahogy nemrégiben olvastam, senki nem sóhajt fel az ágyán, hogy bárcsak többet dolgoztam volna, bárcsak több időt töltöttem volna az irodában. Ilyenkor inkább úgy szoktak felsóhajtani az emberek, bárcsak több időt töltöttem volna a szeretteimmel, bárcsak többet szerettem volna. És Isten sem az alapján fog megítélni bennünket, hogy milyen karriert futottunk be, milyen érdemeket szereztünk, milyen díjakat kaptunk, mi az, amit felhalmoztunk anyagi javakból, hanem azt fogja megkérdezni, hogy mennyit szerettél. Mert ez az élet értelme, hogy szeressünk. És a mennyország, ahova vágyunk, ahova reményeink szerint el fogunk jutni, az pont ettől lesz jó, hogy ott örökre szerethetjük Istent, örökre szerethetjük az embereket, és minket is szeretni fognak. Kedves testvéreim, Székely János püspök atya említett könyvében olvastam egy történetet, amit szeretnék most veletek is megosztani. Egy híres mese szerint egyszer egy kisfiú szívében megszólalt egy gyönyörű dallam. Szép volt, mint az első tavaszi kék égbolt, mint a hegyi patakok csobogása. Amikor a kisfiú meghallotta, azt mondta magában: annyira szép, elviszem az Úristenhez, odaadom neki. Valóban elvitte a dallamot az Úristenhez. Az Úristen örömmel hallgatta a dallamot, és azt mondta: valóban gyönyörű. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. És megajándékozta őt a szeretettel. A kisfiú növekedett, érlelődött, és közben a dallam is változott a szívében, érzésekkel, mélységgel telt meg. Amikor meghallotta, azt gondolta, készen van, és elvitte megint az Úristenhez. Isten megint nagy örömmel hallgatta, de végül azt mondta: valami még hiányzik belőle. És megajándékozta az embert a szenvedéssel. Az ember küszködött és lázadt. Sokszor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, belepusztul, elveszíti a hitét. De aztán lassan felülkerekedett a szenvedésen, legyőzte azt. Közben a dallam is változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült. De ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristenhez, és azt mondta neki: mindenemet, amim van, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék. Fogadd el. Isten azonban azt mondta: van a számodra még egy ajándékom. És megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek, és ahogy átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében, egyre szellemibb lett, egyre áttetszőbb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretet dallamát tanuljuk egy életen át, az élet sokszor nehéz iskolájában. És ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre lépjünk, néha nagyon fájdalmas utakat kell végigvárnunk. Kedves testvéreim, szerintem ez a mese sokkal egyértelműbben és érthetőbben fogalmazta meg azt, amiről én itt dadogni próbálok. Aki szenved, aki átmegy szenvedésen, olyan tapasztalatokkal gazdagodik, amelyeket egy olyan ember, aki semmit nem szenvedett életében, nem tud befogadni. Aki tudja, mi a szenvedés, bölcsebb lesz. Aki megtapasztalja a szenvedést, alázatosabb lesz. Aki átmegy nagy nehézségeken életében, szerényebb, elfogadóbb és együttérzőbb lesz. És ezt Isten senkitől nem akarja elvenni. Mert a szenvedés, annak ellenére, hogy rossz, fájdalmas, nehéz, keserű, nem szoktuk kívánni, de mégis nemesít, és a lelkünket alakítja. A szenvedés, annak ellenére, hogy rossz, kellemetlen, nem vágyunk rá, mégis életünk része, és olyan része, ami nem hiába való. A szenvedés nem értelmetlen. A katolikus teológia azt mondja, és ennek nagyon komoly szentírási alapjai vannak Szent Pálnál, hogy a mi saját szenvedésünk értékes, ezt fel tudjuk ajánlani másokért. Ugyanúgy, ahogy másokért imádkozhatunk, másokért böjtölhetünk. A szenvedéseinket is felajánlhatjuk. Hozzá tehetünk valamit Jézus szenvedéséhez. Nem azért, mert az ő szenvedése és kereszthalála ne lett volna tökéletes. De hozzá tehetünk mi is, megadja nekünk ezt a kegyelmet, meghív bennünket arra, hogy még a szenvedésben is munkatársai lehessünk. És mindeközben nem hagy minket magunkra, hanem ott áll mellettünk. Kedves testvéreim, amikor Európa sok államában szó van arról, és hát sok helyütt már törvénybe is foglalták az eutanázia lehetőségét. Azt, hogy valaki, amikor élete kényelmetlenné, fájdalmassá fordul, választhassa a segített öngyilkosságot, akkor pont valami ilyesmi van a háttérben, hogy sokan menekülnek a szenvedéstől, és azt gondolják, hogy egy olyan élet, amely tele van szenvedéssel, nem érdemes arra, hogy leéljük. Azt gondolják, hogy az olyan élet, amely nem tökéletes, az nem értékes. Ez nem így van. Isten nem teremt selejtet, és aki már találkozott olyan szenvedő emberrel, akinek ott van a szemében a csillogás, hogy a szenvedésében is boldog tud lenni, mert tudja, érzi, hogy van értelme, az láthatott valamit a szenvedés titkából, ebből a hatalmas misztériumból, amit oly nehéz körbejárnunk, amelyről oly nehéz beszélnünk. Sokszor kemény az ember szíve, és pont a szenvedés az, amely fel tudja törni a kemény burkot, és meg tudja nyitni az ember szívét, hogy jobban, mélyebben szeressen. Szeresse Istent, és szeresse a felebarátokat. A szenvedés nem esít, mert megtapasztaljuk a végességünket, megtapasztaljuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk halhatatlanok, nem vagyunk sebezhetetlenek. És A szenvedés. Óriási kegyelem. Krisztushoz tesz minket hasonlóvá. Ha szenvedünk, ezáltal is közelebb kerülhetünk Jézushoz. Ő is szenvedett, és a mi szenvedéseinknek ott van az értelme. A szenvedés által, a szenvedésen keresztül tulajdonképpen részesei lehetünk a megváltás történetének. Kedves testvéreim, amikor szenvedésről beszélünk, akkor akarva akaratlanul előkerül egy ószövetségi figura. Jóbra gondolok természetesen, aki sokat szenvedett ártatlanul. Istenfélő ember volt, mindene megvolt, gazdag volt, és főleg az ószövetségben a gazdagság az Isten áldásának volt a jele. Rengeteg felesége volt, számtalan gyereke, állatai, házai, földjei. Dicsérte az Urat, magasztalta Istenét. Istenfélő életet élt, igaz ember volt. És Isten mindent elvett tőle. Meghaltak a gyerekei, leégtek a házai, odavesztek az állatai. És Jób a szenvedések között képes volt azt mondani, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő szent neve. Ha képesek vagyunk arra, hogy hálát adjunk Istennek akkor, amikor jól megy sorunk, hát, hadd legyek őszinte, ez még nem egy olyan nagy érdem. Ehhez nem kell, nem tudom milyen nagyon vallásosnak lenni, hogy meg tudjuk köszönni a jót. Ezt a kisgyerekek is megtudják. Az már nehezebb, hogy amikor rosszul mennek a dolgok, amikor legszívesebben üvöltenénk, amikor legszívesebben neki mennénk Istennek, hogy Uram, miért engedted ezt, miért tetted ezt, hogy akkor ki tudjuk mondani, hogy Istenem, nem tudom, miért történik ez velem, de tudom, hogy szeretsz, és bízom benned. Jób neve egy értelmezés szerint azt jelenti, hogy hol van az én atyám. És a válasz ott van a keresztben, Jézusban, hogy Isten velünk van, Isten velünk járja a szenvedés nehéz útját, és elkísér bennünket oda is, ahol már a feltámadás fénye vár bennünket az alagút végén. Hoztam még egy történetet, szintén Székely János püspök atyától, aki egy személyes tapasztalatát, egy személyes élményét osztja meg az olvasókkal a Hit kapuja című könyvében. Egy nagyon megható történet, igaz történet, amely sok mindent megfogalmaz a szenvedésről és a szeretetről. Fogadjátok jó szívvel. Székely János püspök atya írja. Néhány évvel ezelőtt egy házas párt kísérhettem az életük egy nagyon nehéz szakaszában. A feleség egy 5 gyermekes, fiatal, életvidám édesanya egy ritka és gyógyíthatatlan betegséget kapott, az idegsejtjei kezdtek elhalni. Eleinte csak azt vette észre, hogy szavak nem jutnak az eszébe, a mozdulatok nehezebbek, aztán igen hamar tolószékbe, majd ágyba került. A férj gyakran megkérdezte Istentől, miért? Miért kell egy életerős, vidám, mélyen hívő édesanyának ezt a rettenetes keresztutat végigjárni? Aztán, ahogy elmesélte, ráébredt arra, hogy ezt nem szabad megkérdeznie. Ezt majd talán csak oda át fogja megsejteni, amikor Isten szemével láthatja a világot és az életet. Most elég azt tudnia, hogy Isten velük van. Ezt pedig szinte fizikailag érezték. Enélkül egy napot, egy órát sem tudtak volna végigcsinálni. Az asszony állapota romlott, már egyáltalán nem tudott beszélni. Csak a szeme, az arca mozgott még valamennyire. A férj megtanult a felesége tekintetéből olvasni. Aztán a feleség állapota még rosszabb lett. Kórházba került, lélegeztetőgépre kapcsolták, a gyomrán át egy szondán át etették, mert már nyelni sem tudott. A kórházban azonban senki sem tudott az asszony tekintetéből olvasni, nem értették az ő apró jelzéseit, az állapota pedig lelkileg is hatalmasat zuhant. A férfi akkor egy óriási döntést hozott. Elhatározta, hogy hazahozza a feleségét. Vett egy lélegeztetőgépet, megtanult minden dolgot, amit a felesége körül tenni kell, feladta a remek állását, és aztán több mint 2 évig, a nap 24 órájában, ő ápolta a feleségét. Volt olyan éjszaka, hogy 20-szor, 30-szor kelt fel mellé. A feleségének volt egy kicsit csöngője, amit az egyik kicsit még mozgóképes ujjával meg tudott érinteni. Gyakran megijedt, ha nem kap levegőt, és ébresztette a férjét. Sokan megkérdezték a férfitől, hogy miért teszi ezt, mire a férfi mindig azt felelte. Nem ez a természetes? Örülök, hogy legalább ezt megtehetem érte. És biztos vagyok abban, hogy ő is ugyanezt tette volna értem. Az utolsó karácsonyon egy misét tartottunk a betegágy mellett. Az 5 gyerek és a férj ott térdeltek a betegágy körül. Ahogyan kijöttünk aztán a betegszobából, a férfi azt mondta nekem. Atya, tudod, a számunkra nagyon különleges ez a szoba. Itt Isten szeretetének fájtla borít be minket. Ez a férfi, aki először lázadt az Isten ellen, nem értette, hogy miért sújtja feleségét ez a szörnyű betegség. A végén megtapasztalta, hogy mennyit kapott, mennyit növekedett a szenvedésben megélt szeretet által. Ehhez a történethez én már nem tudok mást hozzátenni, nem is szeretnék. Hanem forduljunk most mindannyian Jézushoz a szentségimádásban. Idézzük fel az ő kereszthalálát, hogy szenvedett értünk, és hogy ennyire szeret minket. És ha gondoljátok, vegyétek számba a nehézségeiteket, és kérjétek Jézust, hogy legyen veletek szenvedéseitekben. Vagy ha ismertek olyanokat, akiknek most nagyon nehéz, ez a szentségimádás alkalmas arra, hogy imádkozzunk értük, és hogy kérjük Jézust, álljon mellettük, a szenvedők mellett. Próbáljuk meg megérezni a szívünkben, a lelkünkben Jézus együttérzését, szeretetét, amellyel a szenvedők mellett áll. Ezekkel a gondolatokkal fejezem be a mai elmélkedésünket, és nagy szeretettel várlak benneteket jövő héten szentmisére és szentségimádásra, 2 hét múlva pedig a tanítást is folytatjuk, amikor is a vallásról fogunk értekezni, arról, hogy érdemes-e vallásosnak lenni, érdemes-e egy konkrét vallást követni, és hogy vajon mindegy-e vagy sem, hogy miben hiszünk. Most viszont töltsük a következő 20 percet Jézussal, aki értünk szenved, velünk szenved, és mellettünk áll. Forduljunk hozzá bizalommal és szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you. Hit iskolája. Monostori László atya tanítása.